Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Agrárpodcastje két hetente szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden terítékre kerül. A magyar agrárkutatás egyik izgalmas területe a díszkertészet. Teremtett környezetünk jelentős hatással van közegészségügyi állapotunkra, így a városi zöld felületgazdálkodás és a hozzátartozó dísznövények előállítása elengedhetetlen egy egészséges társadalom életéhez. Hogyan tudja segíteni a kutatói munka a gazdálkodókat? Miként lehet létrehozni élhető városokat? Erről beszélget dr. Orlóci Lászlóval, a MATE dísznövénytermesztési és zöld felületgazdálkodási kutatócsoport vezetőjével, Halmos B. Ágnes, a Kistermelők lapja főszerkesztője.
A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Ma egy kicsit olyan témáról lesz szó, ami talán mindannyiunkat érint, hiszen a díszkertészetről lesz szó. Köszöntöm a stúdiónkban dr. Orlóci Lászlót, a MATE dísznövénytermesztési és zöld felületgazdálkodási kutatócsoportjának vezetőjét, a díszkertészek szakmaközi szervezetének elnökét. Azt gondolom, hogy a kutatással kezdjük egy kicsit. Ugye a kutatásról azt lehet az utóbbi években hallani, és főleg ugye a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, hogy egyre erősebben kötődik a gyakorlathoz. Hogyan nyilvánul ez meg?
Hát ez feltétlenül kihívás a jelenlegi gazdálkodás mellett is, hogy jelentősen kötődjön a kutatás a gyakorlathoz. Enélkül ugyanis a korszerű mezőgazdálkodás, a precíziós mezőgazdálkodás, a korszerű biológiai alapok használata nélkülözhetetlen. Mi is ezért alapultunk így újra, azt kell, hogy mondjam, hogy újra, mert valamikor régen az 1950-es években már megalapult egyszer egy dísznövénytermesztési kutatócsoport az akkori Kertészeti Kutatóintézet keretein belül, de a sokszori átalakulás után, most a legutolsó átalakulás, ugye, amikor a rövidítve ugye mondva a Nemzeti Agrárkutatási Innovációs Központ a NAIK keretén belül ez a csoport újra alakulhatott egy 3 évvel ezelőtt. Most a legutóbbi egyetemi integráció során ide kerültünk, illetve helyünkre kerültünk, így is mondhatnám, mert hogy így most gyakorlatilag a szakma egy helyen van, egy intézetben, és annak különböző egységeiben, tanszékei és kutatócsoportjában. És ahogy kérdezte, vagy ahogy mondta, hogy miért fontos az, hogy a kutatások azok mindig ott legyenek a gazdálkodásnak a homlokterében. Ez azért is nagyon fontos, mert nézzük meg két oldalról. Az egyik oldala az, hogy a folyamatos gazdálkodás folyamatos kihívást jelent. Csak egyetlen egy dologra célzok, például az aszályhelyzet az idén. Tehát ez az aszályhelyzet, ami régóta tudott, hogy előfordul, volt máskor is hasonló, de most egyre gyakrabban van ilyen, és a klímaváltozásnak ez is egy hatása. Ez egy nagy kihívás, kutatási kihívás. De mondhatnám azt is, hogy a kutatás olyan szempontból is izgalmas és érdekes, hogy mik azok a lehetőségek, azok a kitörési pontjai a magyar mezőgazdasági tudományoknak, ahol valami újat tud adni a nemzetközi téren is, de amiben elsők lehetünk, vagy legalábbis rácsatlakozhatunk az élvonalhoz. Ez a két kihívás együtt eredményezi azt, hogy nekünk nagyon komolyan végig kell gondolnunk, hogy ez a költség-hatékonyság elemzés alapján, hogy a kutatás, hol érdemes a kutatásba egyáltalán befektetni, és ha befektetünk, hol, hogyan fog megtérülni. Ez jelenleg egy óriási kihívás, nem csak a mi szakmánknál, minden szakmában, és a mi szakmánknál meg azért, mert rengeteg új információ, rengeteg új kutatás irány indult az utóbbi évtizedekben. Csak egyetlen egy dolgot mondok, a biotechnológia, amely óriási lehetőséget kínál számunkra, és még azt is megmerem kockáztatni, hogy nem biztos, hogy minden egyes kutatás annyira nagyon tőkeigényes, és hogy nem biztos, hogy tudunk rá csatlakozni, vagy hogy tudunk rá csatlakozni. Nagyon sok olyan, úgy is mondhatnám, hogy réspiac van, réshelyzet van, ahova befér a magyar kutatás, a magyar agrárkutatás, és így a díszkertészet is egy nagyon érdekes vonulata a magyar mezőgazdaságnak. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, minden olyan, ami nem ehető, iható mezőgazdasági tevékenység, az általában ide tartozik, városi zöldfelületgazdálkodás, tervezés, építés, fenntartás, az alapanyag előállítása olyan növényeknek, amelyek nem élelmiszerek, dísznövények, városfásítási növények. de ez még ennél is több, mert ha belegondolunk, akkor ezek a növények, mint minden más növényzet, gyakorlatilag közegészségügyi helyzetet javít. Tehát, hogy pozitív hatással van az ott élőknek, az a településen élőknek az egészségére. Tehát mindez az, amivel foglalkozunk.
Azt gondolom, hogy akkor mondjuk ezt a széles palettát úgy sem tudjuk most végig beszélni. Beszéljünk arról, hogy a városokban, ugye nagy városokban a klímaváltozással egyre forróbbak a nyarak. Hogyan tudnak ezen a kertészek segíteni?
Hát a kertészek egyedül kevéssé, hanem úgy tudnak segíteni, hogy együttműködnek más városi gazdálkodókkal, városüzemeltetőkkel, és talán ez a legnehezebb. Azért a legnehezebb, mert egy település arról, hogy mondjam, híres, vagy arról lehet felismerni, hogy nagyon sok mindennek kell egyszerre működni. És nagyon sok olyan dolog van, ami az ott élőknek a működéséhez, életéhez, komfortérzetéhez kell, és ez nem csak a növény, hanem nagyon sok például közművek. Tehát, hogy legyen fűtés, legyen áram, legyen internet, nagyon sok minden olyan dolog, ami nem minden esetben jelent nekünk jót, mint városi kertészeknek. Miért? Gondoljunk bele, hogy a városi növényzet és a növényzet által elfoglalt terület ugyanakkor szükséges arra is, hogy ezek a közművek is elférjenek. Most nagyon egyszerű példa, van egy utca, az utcában van egy fasor, de valamelyik közműfejlesztőnek, hogy mondjam, az az igénye, illetve a lakosság igénye, és a közműfejlesztő ezt végrehajtja, hogy egy új kábelt, egy új csövet, egy új csatornát, bármit fektessen az utcába, és mindjárt ott a konfliktus helyzet, ha szabad így fogalmaznom, ami megoldásra vár, hogy és akkor hogy fog együtt működni a városi zöld és ezek a közműhálózatok, illetve a városi épített környezet, és állandó vita van, sőt megmerem kockáztatni, hogy ma már ez egy politikai kérdés, hogy a városban mennyi legyen a zöld, mennyi legyen a épített, mennyien szolgáltatást tud adni a város, közlekedés például. Na most ez az egész halmaz együtt, mi úgy szoktuk mondani, hogy zöld felett gazdálkodásért kiállt. És az a zöld felett gazdálkodás benne van, tehát minden olyan zöld felület a városban, amely az említett közegészségügyi okokat és célokat szolgálja, ezt kell összeegyeztetni az egyéb városi közműszolgáltatásokkal, a közlekedéssel és egyáltalán a városi élettel. És nagyon-nagyon nagy a változás az elmúlt években, évtizedekben. A városlakók egyre inkább szeretnének zöld városba, élhető, lakható városban élni, és a másik érdekes történet, vagy már folyamat, hogy az elmúlt évtizedekben megtapasztalható volt, hogy a nagyvárosokból egy intenzív kiköltözés a peremkerületekbe, a zöld övezetbe, most megfordult a trend. Tehát nagyon drága lett a közlekedés, nagyon nehéz közlekedni ma már, mindenki tapasztalta, aki bejön reggel a városba, meg délután meg ki akar menni a városba, hogy akár órákig eltarthat, ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogy beköltöznek a városba, visszaköltöznek a városba, egyre többen leszünk a városba, és egyre több szolgáltatást szeretnének, viszont akik visszaköltöznek, azok egy zöld környezetből költöznek vissza, és akkor elvárják, hogy a város is zöld legyen. Uh-huh. Na, és akkor ezt a nagy, hogy mondjam, katyvaszt, ezt a nagy konfliktus helyzetet kell megoldanunk közösen az egyéb városüzemeltetőkkel, és hát ezt meg kell oldani egyébként a jogszabályalkotónak is abban, hogy olyan jogszabályokat alkosson, amiben ezt a konfliktus helyzetet fel lehet oldani, és ez a legnehezebb talán. Nem véletlen, hogy a szakmaközi szervezetünk, együttműködve a Matéval és más egyetemekkel, kutatóintézetekkel, most intenzíven ezen dolgozik. Számtalan olyan egyesületünk van, amely valamelyik részét ennek a témának felkarolta. Mondhatok egy példát, tájépítészek, a tervezők, a városgazdálkodók, tehát a főkertészek, akár a faiskolák, akik előállítják a növényanyagot, és így együtt próbálunk egy komplex megoldást adni ezekre az említett gondokra. És hát el kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak nálunk van így, hanem az egész Európai Unión belül is. És ezért egy együttműködés van az Európai Uniós országokkal. Most éppen folyik egy olyan közös pályázatunk az Európai Szervezettel, a legnagyobb ilyen Green City szervezettel, tehát zöldvárosi szervezettel, amely 3 év alatt egymás közötti kommunikációt tudja segíteni. Mit jelent ez? Azt jelenti, amit említettem, hogy alapvetően az legmegoldásra váróbb feladat az, hogy ezek a különböző szervezetek, különböző érdekképviseletek, különböző szakmai irányok képviselői le tudjanak ülni és egyeztetni a kérdéseiket, és utána egy közös javaslatot tudjanak letenni az asztalra, amely akár a jogszabályozásban, akár a technikai megoldásokban, akár pedig az egyetemek fele kutatási témákban tud javaslatokkal élni.
Oké. Mindenki megegyezett, mindenki egy célért elkezdett dolgozni, közműszolgáltatók nem akadályozzák a fák gyökerének a növekedését, tehát minden ideális. Mit lehet csinálni annak érdekében zölddel, és milyen fajta zöldekkel, hogy élhetőbb legyen egy betonrengeteg?
Hát különböző programok léteznek különböző városokban és különböző országokban is. Ahogy említettem, van ez a Green City nevű program. Igen. Ez egy nevezzük programnak, ez egy komplex megoldást kínál pontosan ezekre a gondokra, és az elmélet nagyon szép, a gyakorlat viszont egy kicsit más szokott lenni, azt szokták mondani. De rengeteg gyakorlati tapasztalatot kell először is összegyűjteni. Ezek a gyakorlati tapasztalatok teszik lehetővé azt, hogy később milyen irányba tudjunk tovább menni. Nagyon érdekes kérdés ez. Valahol ez építészet, de mégsem az. Tehát ugye a maga a tájépítészet, a kertépítészet, mint szó, az egy nagyon szépen magyarul is kifejezhető dolog, de az építészek és a tájépítészek most kezdtek az utóbbi években nagyon közelíteni egymáshoz, és ez nagyon jó dolog. Ugyanis közös nyelvet kell beszélni, és akkor visszatérve arra, hogy milyen irányba lehet ezt segíteni. Mit jelent az, hogy zöld város? Hát gyakorlatilag egyrészről jelenti ezt a kooperációt, amiről beszéltünk. Minél több zöld legyen, de ezek a zöld felületek nem öncélú zöld felületek, ugye van egy céljuk, és mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a környezeti hasznosság. Tehát, hogy ennek a zöld környezetnek mi a hasznossága számunkra, akik benne élünk. És ez egy nagyon fontos kérdés, ez egy nagyon komoly kiemelt kutatási téma, hogy a városi zöldeknek a hatékonysága, már most a városi zöld felületeknek a hatékonysága, az mérhető legyen precízen, és ugyanakkor kiszámítható, tervezhető és fejleszthető. És az, hogy ez mind teljesülhessen, ehhez hát be kell vetni a kutatási csapatot és a kutatási technikát, és hát erre vannak nagyon jó módszereink, de mondjuk sorba. Tehát a városokon belül két fő nagy elv létezik. Az egyiket mondjuk nagyvárosok közül New York képviseli, a másikat mondjuk Bécs vagy Párizs. A kettő között alapvető különbség van. Az egyik gondolkodás azt mondja, hogy a városok egyébként is túlterhelten, forgalmasak, minél gyorsabban el kell jutni, széles utak kellenek, jó közműhálózat és a többi, ott nem nagyon tudunk növényesíteni, nem nagyon megy. Egyszerűen fizikailag képtelenség, mert a növény számára élhetetlen az a környezet. Jó, zárójelesen megjegyzem, az ember számára is élhetetlen környezet egy ilyen környezet, de mondjuk ez egy elv. És ezért azt mondja New York, hogy van egy Central Parkom. És a Central Park az egy hatalmas nagy egybefüggő zöld felület, önmagában puffer terület, ami azt jelenti, hogy a városnak az átszellőztetését, a levegővel, jó levegővel való ellátását tudja segíteni. De nem szabad elfelejteni azért azt a környezetet, ahol ez a város van, ugye az a geográfiai környezet. Mondjuk egészen más Párizs, vagy egészen más Bécs, vagy a Budapest. Tehát ahol egészen más szempont van, itt is vannak nagy parkok, vannak parkhálózatok, akár így is mondhatnám, de itt jelentősek például az nagy főutak menti útsorfák, zöld felületek. Ezeknek a fenntartása és ezeknek a kérdése talán a legnehezebb a városban. Ugyanis az ökológiai teljesítő képessége, a potenciája, amiről beszéltünk, az ezeknek a fáknak is óriási, de nagyon-nagyon ki vannak téve az előbb említett urbanizációs árpadalmaknak, ezért talán ez az a terület, amivel nekünk leginkább kell foglalkozni. Mert egy park az egy egyszerűbb történet, ott azért mégiscsak egy mesterséges biotóp, egy mesterséges élő környezet megteremthető, de egy útsorfánál, gondoljon az Andrássy útnak a szerencsétlen most pusztuló körisfájira, és már korábban ugye ott kipusztult platánokra, tehát az egy nagyon nehéz kérdés. És ezen most a kutatásokkal, az új irányokkal vannak remények a megoldásra, illetve az előbb említett kooperáció tett megoldást. Mi van még lehet? A itt alsójunkban, hát ha sűrűn beépített a város, hát azok a felületek, amik hagyományosan nem zöldek. Ilyen felületek a tetők, a lapos tetők, ilyen felületek a vertikális homlokzatok, úgy is mondhatnám homlokzatok. És hát ez egy nagyon-nagyon kényes kérdés, pont a falak is, meg a tetők is. A tetők esetében a kényes kérdés, hogy az az építészetet nagyon igényli, ugyanis statikailag nem mindegy, hogy milyen terhelésnek van kitéve egy lapos tető. Egy zöld tető az statikailag terheli az épületet, ez költséget emel, de persze arra is vannak jogszabályok, hogy ezt a jogszabályozó hogy ismeri el valamilyen kedvezményben, de ez még akkor is egy tényszerűség. Csak egyetlen példa, Bécsben, Párizsban ma már nem lehet lapos tetejű házat zöld tető nélkül építeni. Egyszerűen nincs engedélyezve, hogyha nem zöld tető. Budapesten ez még nem így van sajnos. A másik a zöld homlokzat. Nagyon sokan azt hiszik, vagy azt gondolják, hogy kárt tesz a növényzet a zöld homlokzatba. Ez sem teljesen így van. Nagyon sok technikai megoldás van. Egyrészt, hogy lehet tehermentesíteni a homlokzatot, tehát nem a homlokzatra futtatunk növényt, hanem egy külön vagy egy rács, vagy egy rendszer, egy olyan rendszer, amit úgy is hívjuk, hogy zöld falak. Ezek megoldhatók, de ez megint költség, nem kis költség. A másik megoldás pedig maga az, hogy az épületnek olyan a burkolata, megint az építészek és a kertépítészek vagy tájépítészek egy kooperációján múlik, ami akár el is bírja azt, hogy ráfuttassunk mondjuk egy repkényt, vagy egy borostyánt, vagy bármit, tehát ez nem ördögtől való, betonra, nem tesz kárt.
Betonfalra rá lehet futtatni?
Rá.
Tehát rá lehet. Akkor simán meg lehetne csinálni azt, hogy mondjuk vannak ezek a hatalmas 10 emeletes házak, valahogy a tövébe elültetni.
Így van, egy ilyen technológia, amikor a ház falak mentén be kellő szigetelést alkalmazva, de kialakítanak egy élő zónát, ahol a gyökerek le tudnak menni, a növényeket ki lehet ültetni, és akkor innentől föl lehet futtatni a házfalra, vagy a házfal elé kifeszített tartórendszerre föl lehet futtatni zöld növényzetet. Ez ma már sokfele a világban látható, sokféle zöld homlokzat van, sokféle technikai megoldás van, de amíg ez az építésügyi szabványokban, engedélyekben és mindenféle jogszabályozásban nem kerül a maga helyére és nem lesz rendezve, addig ennek igazán nagy áttörése még nem lesz, vagy nincsen. Viszont a kényszer nagy úr, ahogy szokták mondani, és most ugye a legfontosabb dolog az, hogy a település szerkezeten belül, főleg nagy településeknél, mert falvaknál ez nem akkora probléma, nagy településeknél a zöld folyósoknak a kialakítása. Ez már nagyon-nagyon régi kérdés, nagyon régóta foglalkoznak vele a városi tervezők, várostervezők, hogy a városnak az átszellőztetése az csak zöld folyósokkal lehetséges, illetve most egy új, ez egy régi, vagy régebbi elv, az új elv ehhez hozzá kapcsolta az úgynevezett ökológiai folyósok fogalmát, ami azt jelenti, hogy a városok ne legyenek ökológiai gátjai különböző élő szervezetek terjedésének, vonulásának akár. Most gondolhatunk akár kisebb apró állatokra, akár csigák, rovarok, bármik, amik azért fontosak egy városon belül ezeknek a jelenléte, mert a városok fenntartható zöld gazdálkodását csak a biodiverzitás tudja biztosítani. És a biodiverzitást csak akkor tudjuk megvalósítani, hogyha van élőhely ezeknek az élőszervezeteknek, és nem akadályozzuk a közlekedést. Egy nagyon egyszerű példa, nem városi példa, van egy autópálya, és vannak a vadak. És a vadak már akkor vonultak, amikor még sehol nem volt autópálya, több ezer évvel ezelőtt is. Tehát amikor ők úgy gondolják, ők egyik irányból a másik irányba vonulnak, mert táplálkozási helyre, vagy párosodási helyre, vagy bármilyen, vagy téli szállásra. Most megépítettük az autópályákat, és hagyományosan régen nem nagyon gondoltak erre, vagy nem foglalkoztak ezzel. És
de hát most már ott vannak.
Most már vannak ezek a vad, és olyan szinten van most az intézetünknek egy tanszéke ezzel is foglalkozik többek között, hogy úgy terveznek ma már autópályákat, hogy előtte feltárják ezeket az úgynevezett ökológiai folyosókat, és oda kell építeni, és olyan típusú, és olyan szélességű, ami azoknak az állatoknak, akik ott vonulnak, gondolj, ne csak nagy állatokra, tehát ne csak őzekre gondolj, békák folyosok alatta. Így van. Na most ezek mind olyan dolgok, amit egy városon belül is alkalmazni, vagy egy településen belül is alkalmazni kell, mert az igény van rá. Ez egy innovatív dolog, amit érdemes kutatni, érdemes fejleszteni. Rengeteg leágazása van, csak egyet mondok a sok közül, hogy a városokban alkalmazható növényanyag milyen legyen.
Hát igen, ez egy
bírja, nem bírja. És ő most bírja, de jövőre fogja elbírni. Ezek mind olyan kérdések, amivel mi a kutatócsoportban intenzíven foglalkozunk, tehát fejlesztünk olyan termékeket, biológiai alapokat, fajtákat, növényfajtákat, amelyek a városi zöld gazdálkodásban egyrészt nagyobb teljesítményt nyújtanak, másrészt hosszú távon perspektívikusan megtartható, és ez nem egy statikus dolog, ezt állandóan csinálni kell, és akkor lesz állandó eredmény.
Például milyen növények azok, amelyek most újak, és úgy tűnik, hogy mondjuk az 5. kerületben is megélnek Budapesten.
Igen, két nagy irány van, ugye, tehát a fő kikiáltott szempont, hogy legyen zöld, fenntartható zöld, magas ökológiai teljesítmény, vagy magas teljesítményű, de divers. Na most ez egy érdekes kérdés. Például most egy egészen új hírt mondok, 8. kerületben a baleseti kórház előtt, területen először hozott létre a Fővárosi Kertészeti Vállalat egy biodiversz fasort. Tehát nem egyféle fákból, hanem fáknak a különböző fákból kialakított egy fasort. Ez egy divers fasor. Uh-huh. Nagyon érdekes, rengeteg szakmai kérdést felvet. Van már ennek előtanulmánya, de ez egy új dolog. Vagy a másik. Hagyományosan a szabályos, mértanilag szabályos virágágyak voltak azok, amik díszítő növények voltak döntően a városban. Most ezek kezdenek úgy, hát nem mondom, hogy eltünedezni, mert történeti helyeken megmaradnak, de úgy általában kevésbé alkalmazák, helyette jönnek most a divers évelő ágyak. Miért? Egyrészt a diverzitás, de a diverzitás azt is jelenti, hogy ezek az évelő ágyak, ezek fenntartási szempontból olcsóbbak, de rengeteg élő szervezetnek tudnak, megporzóknak, méheknek tudnak élőhelyet és táplálékot teremteni, amit lehet, hogy egy hagyományos egyféle növényből, vagy egy-kétféle növényből álló egynyári virágágy kevésbé tud megtenni. Ez sem így igaz teljesen, ott is van fejlesztési lehetőség, tehát a kérdés a válasz, hogy mind a fásszárú növényeknél, mind a lágyszárú növényeknél óriásiak a lehetőségek, szinte kimeríthetetlen a tárház, viszont nagyon óvatosan kell terveznünk és végrehajtanunk ezeket a kutatásokat, mert nem csak előnyök vannak, hanem lehetnek kifejezetten káros dolgok, és két dolgot említenék. Az egyik az invázív növények, tehát azok a növények, amik egy idő után ellepnek mindent, és nem bírunk velük, gyomként viselkednek, van rá példa a magyar agrár gyakorlatból, akár a sejemkóróra gondolunk, igen, vagy sok minden mást is mondhatnék. A másik pedig, ami nagyon izgalmas ebben a kérdésben, és ez egy új kutatási irány, nem véletlen, hogy minden évben kiadunk egy kiadványt, ami a városi sorfáknak a jegyzéke, amit használnak a városi gazdálkodók, és ez mindig, minden évben aktualizálva van, kiegészült az utóbbi néhány évben egy új igényel, ez pedig az allergén növények kategóriája, hogy milyen növények azok, amelyek tömeges ültetése kerülendő városban, mert az orvos kollégák, tehát azok a kollégák, akik palinológiával, pollentannal foglalkoznak és allergológiával foglalkoznak, ők azt mondják, hogy a kutatások alapján, és ez megint egy nagyon jó, hogy is mondjam, megalapozott kutatás, orvostechnikai kutatás, nem ajánlatos a tömeges ültetés, és azért fontos ezt kihangsúlyozni, és a beszélgetésünk kezdete volt, hogy hol a kapcsolódás a kutatás és a gazdálkodás között, ha mi ezt nem jelezzük előre. A faiskoláink elkezdenek bizonyos növényeket termelni, és jön egy, hogy mondjam, rendelkezés, egy egészségügyi rendelkezés, hogy valamit nem szabad a jövőben használni, faiskolákban rengeteg áruérték beragadhat. De ha mi előre jelezzük, folyamatosan kivezetjük a piacról a kevésbé jókat, és bevezetjük a jobbakat, és ez egy állandó együttműködés, ezért kell együttműködni, ezért kell a szakmai szervezetek és az egyetemek kooperációja, akkor ez nem okoz gazdasági visszaesést, vagy nem okoz gazdasági traumát egy-egy gazdálkodó számára. Ez nem csak mi nálunk van, itt az egész agráriumra jellemző, csak mi ezt le tudjuk modellezni így kicsiben.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontis Borászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Bokorhajdú Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsai Károly. Köszönjük a figyelmet!